Emlékeim szerint pár hete beszélgettünk Szabados Leventével arról, hogy a cégek hogyan tudják alkalmazni, hogyan tudják termőre fordítani az AI-t, milyen megoldások vannak. Most megnézzük egy kicsit az utcaemberét, vagyis minket, hogy mire használjuk. Ugye az elterjedt, hogy alapvetően, ha jól tudom, és még ott tartunk, hogy egy ilyen kereső funkciót kapott, alapvetően keresésre használjuk, de hogy mire illik még benne, ezeket fogjuk feltárni, ha van ott még egyéb potenciál. Szabados Leventével fogunk beszélgetni, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docense, adattudós teológusa. Ő, jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok! Igen, igen, és egyébként szerintem van egy kis aktualitás ennek a dolognak, mert hogy kijött a GPT 5 update, aha, amióta beszéltünk, és hát nyilván nagy port kavart, egyszerre kavart olyan port, akik szerint úristen, micsoda forradalom, mások szerint meg egy tökéletes csalódás. És egy érdemes...
Ez szinte mindig így van, nem? Bármilyen ki nagyjából ez így van, csak egy talán az arányok módosulnak, talán kicsit több a rajongó, vagy a elkeseredett hang, de bármi...
Abszolút, most meglepően sok elkeseredett volt egyébként. És lehetséges, hogy ez azért is van, mert hogy nagyon érdekes, hogy kinek is célozta ezt az update-et az OpenAI, pont egyébként azoknak a végfelhasználóknak, akik eddig nem fizettek neki. Mert egy fizetős felhasználó, amiből egyébként nincsen rengeteg, nagyjából most egy úgy kell elképzelni, hogy egy 7-800 millió aktív felhasználója van az OpenAI-nak, ebből egy 1,5% fizet bármit is ezért. Ez elég alacsony.
Mit kap a fizetős kontextus egyébként? Mennyivel több az?
Hát például egyébként sok mindent, amit ilyen professzionális felhasználásként integrálhatod a naptáradat, olyan jellegű dolgokat csinálhatsz, amik ténylegesen alkothatsz saját GPT tudásbázissal, saját GPT-ket, vagy hozzáférsz eddig egyébként kifejezetten jobb minőségű modellekhez, csak te fértél hozzá. És ez is az érdekes, hogy ez most egy ilyen consumer update, ahol egyrészt bizonyos dolgok eltűntek, ez bosszantja az erősen profi felhasználókat. Miért nem én választom meg, hogy milyen modellt használok, okosat vagy butát? Hát azért, mert az okos drága. Viszont megjelentek ezek az okosabb modell lehetőségek, kvázi egy kicsit ilyen rávezetésként a végfelhasználóknak is, hogy néha többet gondolkodik azon, amit kérdezel, és lásd, milyen mélyebb választad. Aha. Ami azt is mutatja, hogy egy ilyen upsell jellegű dolgot szeretne elérni az OpenAI. Nyilván itt azért a nagy összehasonlítás az szerintem a Gmail jellegű ilyen konzumer applikáció, ami gyakorlatilag letarolta a világot. 11 évig tartott neki, hogy legyen 1 milliárd felhasználója. Az OpenAI-et szeretné ez év végére, tehát 3 év alatt megugrani. Ami azért egy eléggé súlyos kérdés, és hát ugye oké, de ha nem akarunk érte fizetni, vagy hát legalábbis egyelőre nem az tűnik, hogy könnyen átbillennek az emberek arra, hogy jó, mennyivel jobb ez a fizetős, és akkor adok pénzt érte, akkor meg kell egy kicsit mutatni, mi lehetne ez a fizetős. És az egyik ilyen upsell megoldás az tényleg ez, hogy néha mélyebb választ kapsz, néha jobban elgondolkozik dolgokon a modell, és ettől nő a bizalmad benne.
Világos, de ez az út, ez gyakorlatilag teljesen megszokott az ilyen disruptív technológiáknál, nem? Erre szoktam mondani ezt a hokiütő alakzatot, hogy először pumpáljuk föl a felhasználói réteget bármi áron, aztán majd elkezdjük neki eladni a portékát, pontosan, és monetizálni a terméket vagy szolgáltatást.
Pontosan, és hogy ez is az érdekes, hogy ezzel kapcsolatosan hogy változik az, ahogy az emberek most használják is. Eredetileg, ha belegondoltok, akkor az első élmények a legtöbb embernél arról számolnak be, hogy megkérdeztem valami trivia kérdésről, ami a Magyarország fővárosa, ki volt Abraham Lincoln, és tudta, vagy nem tudta, és akkor ezt szerint majd be is dobozoltuk, hogy ez egy hülye, ez nem jön semmire, vagy milyen érdekes technológia, miket tud. Ugye ez volt az első lépés. Ebből lett egy következő lépés, hogy jó, de már van egy kereső funkcionalitás, ez is később jelent meg a nem fizetős felhasználóknál, amikor tényleg kinyúl az internetre, és helyettem keres. Most már egyébként érdekes, hogy például ilyen kézműves boltok, mint az Etsy, ilyen online boltoknak a forgalmának a 10-12%-a már OpenAI keresésekből jön. Keres nekem egy olyan virágmintás vázát, ami egyébként kék és nem nagyobb, mint stb. Stb. Tehát ez a product search dolog, ez elkezdett elterjedni, vagyis hát szépen lassan megyünk ebbe a segíts nekem megtalálni valamit, mert egész addig, ez még most a fizetősöknek elérhető, a nem fizetősöknek nem, a kezdj el használni egy számítógépet, és intézz el nekem valamit.
Aha.
Foglald is le azt a repülőjegyet, menj utána, keresd meg, hasonlítsd össze, nézd meg sok oldalt, és végül klikkelj rá, hogy lefoglalom a repjegyet. Tehát efelé tartunk. Vagy e-mail eset, eredetileg a jó, írd meg ezt a hülye e-mailt a főnökömnek helyettem volt, amivel kezdtünk. Most már
én meg addig elmegyek teniszezni. Igen.
Így, na és hát egyébként ebből most az lett, hogy oké, van itt egy komolyabb mondjuk jogi szöveg, amit én nem nagyon bírok már átlátni, föltöltöm akár ingyenes felhasználóként is, és akkor kezdj el ezen, ebből válaszokat adni. Itt rögtön megjön az az igényem, hogy gondolkodjon mélyebben, töltsön több időt ez a modella, vagy jól elemzi azt, amit. Lehet, hogy egy ponton már azt mondom, hogy megéri majd nekem fizetni ezért, vagy egész addig, hogy jó, és akkor ebből keres nekem egy megfelelő ügyvédet, és foglald is le az időpontot, stb. Stb. Ha látjátok, minden ilyen esetben egy új üzleti modellnek a körvonalait látjuk. Vagyis, hogy egy idő után nem feltétlenül, mivel nincs reklámbevétele az OpenAI-nak, a Google-nek meg igen, ezért ugye relatív olcsón adni a legtöbb szolgáltatását, vagy ingyen, vagy nagyon olcsón. Az OpenAI-nak meg ki kell építenie azt a modellt, hogy na és akkor, amikor helyettet foglalja le az ügyvédet, abban hadd kapjon már egy kis közvetítői jutalékot. Uh-huh. Tehát tartunk afelé, hogy kiépüljön ez a bizalom, és hát aztán ennek van még egy része, ami nagyon érdekes megfigyelés, hogy kezdtük onnan, hogy bohóckodj modell, játssz el nekem valamit, és színészkedj és bohóckodj. Aztán most már úgy kicsit oda jutottunk ilyen ingyenes felhasználóként, és adjál már tanácsot, hogy kéne beszélnem a valakivel, és egyébként nagyon sok mérés mutatja, hogy a 13-tól 17 éves korosztálynak 72% az USA-ban gyakorlatilag ilyen személyi pszichológusnak használja a ChatGPT-t. Egynek megfelelően vissza is esett egyébként a pszichológusok iránti
keresztül. Tehát nem veszélytelen. Uh-huh.
Ez abszolút életveszélyes, de ha meglátjátok, itt is ez történik, hogy ha ezután lesz egy ilyen monetizációs lehetőség az OpenAI-nak, hogy jó, akkor a pszichológusoktól én tudok közvetítői jutalékot kapni, aha, akkor miből áll egy ponton azt mondani, hogy figyelj, én modell most már, hadd közvetítselek ki egy embernek. Uh-huh. Uff, és megvan az üzlet hozzá. Tehát valami ilyesmi jellegű folyamatot látunk, ezért
gyakorlatilag olyan, mint az ügyfélszolgálati minden... alkalmazás, ahol egy darabig ugye az AI-jal eldiskurálunk, aztán utóbb feladja, és továbbad egy élőemberes megoldás felé, ugye a nagyon egyszerű dolgokat, azokat meg tudja csinálni, és akkor előbb-utóbb találkozunk egy ügyintézővel, hogyha nem kaptunk megoldást általa.
Igen, hát azzal a különbség, hogy az ügyfélszolgálatnál ennek nem örül az ügyfélszolgálatot üzemeltető.
Itt
viszont az OpenAI egyáltalán nem lesz boldogtalan ezen a ponton.
Világos. Jó, hát ez érdekes lesz, hogy ez mennyi pénzt tud hozni, mármint így globálisan, és csak így ilyen tőzsdés fejjel gondolkodom azon, hogy mennyire szaladt előre ez az AI hype, és mennyire fog tudni alánőni ez a fajta bevételi struktúra, vagy esetleg lesz előbb-utóbb egy csalódás, és a befektetők azt fogják látni, hogy egy picit többet gondoltak ettől, mint amennyi van ebben valójában. De hát ezt innen...
Ez egy szereposztás is, igen, egyébként, igen, ha megnézed. Mert azért az OpenAI most úgy pozícionálja magát, mint a consumer AI technológia, de azért a háttérben a Microsoft ugyanezt a technológiát, lévén az OpenAI-ban részesedése van, árulja, és a Microsoft oldalán pedig nagyon erősen a business-to-business világ. Uh-huh. Egyáltalán nem tudsz, hogy mondjam, könnyedén Microsoft AI-t használni akkor, ha nem vagy egy üzlet. Tehát, hogy ezért több bőr van lenyúzva ugyanarról a lókáról, ennek megfelelően abszolút lehetséges, hogy végül a komoly monetizáció az azon az irányon történik meg, és nem feltétlenül ezen a konzumer vonalon, de hát így néz ki most a szereposztás.
Világos. Okay. Jó, hát ezt majd még rákcsáljuk, meg figyeljük, meg követjük. Nagyon szépen köszönjük ezt az epizódot is. Jó munkát, szép napot, szervusz!
Köszi, hello!
Szabados Leventével, a Neuron Solutions vezető tanácsadójával, a Frankfurt School docensével, adattudós teológussal beszélgettünk.